Nos, tudjuk, hogy Isten nem hagyja el az öveit, bármi is jöjjön. És számomra személy szerint az elmúlt napokban ismételten néhány ígevers nagyon jelentős lett számomra. Az Ézsaiás könyvében, a 14. fejezetben pedig az áll írva, itt maga az Isten, az Úr beszél a 24. verstől, így esküdött meg a seregek ura mondván, csak ugyan, ahogyan előre megfontoltam magamnak, úgy fog megtörténni, és ahogyan elhatároztam, úgy jöjjön létre. Nekem mindig ki van nyitva a Bibliám, és a versek folyton a szemembe ötlöttek. És úgy elgondolkodtam rajta, végül is az embereknek volt ideje, és mindent megfigyelést alatt tartottak, és igazából csak azt lehet mondani, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy Isten akarja. Néha úgy gondolod, hogy így vagy amúgy kellene lennie, de alapvetően úgy kell történnie, ahogy Isten döntött. És ezen senki sem változtathat semmit, akár fejedelmek, akár uralkodók, akár nagy befolyással, akár kicsivel, akár uralkodók, ki tudja milyen hatalommal, valami mást akarnak, de nem tudnak. Ezt is így rendelte el Isten, és úgy kell bekövetkeznie, ahogy ő akarja. A 27. versben aztán így van írva, mert ha a seregek urának van egy célkitűzése, egy terve, ki akarja azt meghiúsítani? Senki sem képes meghiúsítani azt. Amikor Isten elhatároz valamit, egy tervet, senki sem tud azon változtatni valamit. És az ő kinyújtott kezét ki tudja visszavonni, vagy visszafordítani? Senki. Testvérek és testvérnők, ezek valóban olyan szavak, amelyeket nem lehet úgy félvállról venni, hanem amelyek súlyosak, szabályosak és az igazságnak megfelelő szavak. Olyan szavak, amelyeket a mindenható Isten mondott. Mert azt tudjuk, hogy amikor ő kinyújtja a karját, senki sem tudja visszahajlítani. Amikor ő intézkedik, senki sem állhat ellene. Azt is tudjuk, hogy az ellenség tombolt, amikor a mi Urunk eljött el a földre. Meg akart őt semmisíteni, mindent meg akart hiúsítani, de Istentől el volt rendelve, és nem lehetett ellene, nem tudott ellene semmit tenni. Mindennek úgy kellett történnie, ahogyan azt Isten elrendelte. Azt is látjuk, különösen napjainkban, ismételten vagy folyamatosan a szavak a Sofóniás prófétából szemembe ötlöttek. Többször kinyitottam a Bibliát, és mindig eljutottam a Sofóniás első és második fejezetéhez. Újra és újra ezek az erőteljes szavak, amelyeket Isten az ő szolgán és prófétán keresztül kifejezésre juttatott, rögtön az első versben az van írva, ez az Úr ígéje, amelyet Sofóniáshoz intézett. És ő nem tarthatta meg magának, hanem közhírré kellett tennie, le kellett írnia, papírra kellett vetnie, hogy megmaradjon, megmaradjon számunkra mind a mai napig. És ha ezt így olvassuk, és beletekintünk ebbe az időbe, látjuk, hogy lassan, lassan, de milyen pontosan beteljesedik alapvetően minden. Hogy milyen félreérthetetlenül be fog teljesedni mindaz, amit Istenünk szája mondott. Igen, itt Istenem az embere olyan erőteljesen hangoztatja mindezeket a szavakat. Az egész fejezetet elolvashatjátok otthon, én nem akarom elolvasni most, de ahogy néhányszor kinyitottam a Bibliát, újra és újra szembe jöttek ezek az erőteljes szavak, és elgondolkodtam rajtuk. És akkor az van írva a második fejezetben, szálljatok magatokba, és szabályozzátok, vagy ellenőrizzétek magatokat. Igen, testvérek és testvérnők, csak ugyan meg lehet, hogy ezek a szavak nem sokat mondanak másoknak, de nekünk, mint hívőknek, meg kellene fontolnunk mindazt, amit az Úr tett, és vissza kellene tekintenünk mind arra, figyelembe venni mindazt, amit mondott, mert az is Isten munkája. Különösen az erőteljes prédikáció, az ígéüzenetek. Nem hiába van az, hogy Isten adta őket. Ezek, mintha mi napjainkra, pontosan a mi időnkre lettek volna rendelve, mintha ebbe az időbe lettek volna áthelyezve. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor olvasom őket, nem tudok másképp tenni, mint figyelembe venni. Nem lehet mást mondani, csak azt, ahogy van. Isten éppen a megfelelő időben adta nekünk, éppen a megfelelő alkalommal lettek előterjesztve. És ha nem vette volna azt elő magának, gondoltam magamban, hol bolyonganánk most, hol lennénk, testvérek és testvérünk. De hiszen csak ott, ahol az összes többiek vannak, ahol semmit sem tudnak a titkos dolgokról, mindarról, amit Isten készül megtenni. Ott lennénk mi is. De dicsőség és hála legyen a mi Urunknak, hogy nem hagyott cserben minket, hanem ebben a tekintetben is beváltotta az ő szavát, és csodálatos módon szólt hozzánk. És ezért úgy hiszem, ismételten hálásak lehetünk, magasztalhatjuk és imádhatjuk a mi Urunkat. Nos, nem akarok tovább beszélni, hiszen Frank testvér is van közöttünk, és én nem vagyok prédikátor, ő az az ember, akinek Isten feladatul adta, és meg lett ajándékozva szólással. És aztán ő fog tovább beszélni hozzánk, de hadd álljunk most talán fel, hogy együtt imádkozzunk. Hűséges Istenem, teljes szívemből köszönöm neked ezt a kegyelmi órát, hogy újra itt lehetünk, itt lehetek a te néped között, a te választottjaid között, azok között, Uram, akikkel beszéltél, és akikkel még mindig beszélsz, Uram. Köszönjük neked, Uram, a te hatalmas szólásodat, amelyet minden időben megtettél. Egy Sofóniás prófétához, egy Ézsajáshoz, egy Jeremiáshoz, Istenem, valamennyiükhöz te szóltál. Nekik sokáig kellett várniuk. Uram, látjuk napjainkban, hogy a te szavaid milyen csodálatosan beteljesedtek, Uram. Tudjuk, Uram, hogy minden, amiről a te szent szád szólt, be fog teljesedni. Uram, imádunk téged. Tudjuk, Uram, hogy elközeledik az Úr nagy napja, közzel van, egyre jobban közeledik. Ó, Uram, látjuk ezt a mi saját szemeinkkel. Uram, te nem üres szavakat mondtál, nem mondtál, és megtévesztő szavakat sem, hanem kinyilatkoztattad a te népednek, és a te szolgáidnak, Uram, azt, amit te, Uram, elrendeltél. Hiszen olvastuk, Uram, hogy amit elhatároztál, azt meg is fogod valósítani. Hála legyen neked érte, Uram, dicsőség a te csodálatos nevednek. Uram, még egyszer megköszönöm a te kinyilatkoztatott szavaidat. Uram, köszönöm neked az elmúlt hétvégét is, hogy tápláltad a te népedet, Uram. A tied legyen a hála. Annyira örülünk ennek, és nem akarjuk abba hagyni neved dicsőítését és neved magasztalását. Egyedül a tied, vagy téged illet a tisztelet, a dicsőítő magasztalás és az imádat a Jézus nevében. Amen. Köszönjük az Úrnak azt a kiváltságot, hogy ismét itt lehetünk. Ma este fordítva akartam tenni, be akartam jelenteni az énekeket, a többit pedig rossz testvérre akartam hagyni. Mert mindannyian azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk azzal az ajándékkal, amit Isten adott nekünk. Én magam nagyon hálás vagyok az elmúlt összejövetelekért. Ha tudnátok, hogy én is csak úgy jövök ide be, mint ti mindannyian. És aztán Isten az ő kegyelmében, ha szól hozzánk, ez az, ami megszégyenít engem, ami megaláz engem. Néha tényleg el tudnék bújni a legtávolabbi sarokba, amikor Isten hűségére gondolok. Ezt senki sem fogja tudni felfogni. Én tisztában vagyok azzal, hogy az Úr részesített bennünket az ő szavában, és nagy vágyakozás van bennem erre az isteni realitásra. Ez egyszerűen hozzám nőtt, és nem enged el. Isten az abszolút örök valóság. És ezt fel kell ismernünk, és fel kell fognunk. Ha azt mondjuk, hogy a sátán is egy realitás, akkor mégiscsak egy ideiglenes, egy átmeneti, egy hazug valóság. Isten az igazságnak megfelelő, az örökkévaló valóság. A halál ugyan valóság lehet, de egy átmeneti valóság, mert az élet elnyeli azt a győzelemben. Megmaradni csak egy valóság fog, és ez az élet. És amikor így látjuk az összes ellentétet, Istent és az ördögöt, a valóságot és a sötétséget, az életet és a halált, és még tovább is lehetne folytatni, mi azt gondoljuk, hogy ez két valóság, de csak az egyik marad meg, mert az egyik létezett már az örökké valóságtól fogva, minden egyéb dolognak vége lesz, és ezt már nagyon jól megértettük. Minden dolognak, aminek van egy kezdete, lesz egy vége is. Csak ami soha nem kezdődött el, annak nem lehet vége. Még maga Lucifer is meg lett teremtve, elolvashatjuk Ezékiel könyvében azon a napon, amikor meg lettél alkotva, tehát ő is valami teremtett dolog. Isten az örökkévalóságtól az örökkévalóságig létezik. Ő mindig is volt, most is van, és örökké lesz. A sátán nem volt az örökkévalóságban, és nem is lesz az örökkévalóságban. A végén, az ezer éves békebirodalom után, a sátán, a hamis próféta és az antikrisztus mindhárman a tűz tavába vettetnek, és soha többé nem látjuk őket, és nem is hallunk róluk. A vég, a tűztava mindent felemészt, ami abba belekerül. Én tudom, hogy mi Isten ígéjét itt az igazságnak megfelelően tanítottuk, és nem fog kelleni semmit sem visszavonnom abból. De az a bibliai szakasz, hogy ahol a féreg nem hal meg, és a tűz ki nem alszik, feltétlenül az ezer éves királyságra vonatkozik, nem pedig az örökkévalóságra. Ezt írjátok fel magatoknak a könyvetekbe, mert ugye a Bibliában már meg lett írva. Igen, ez így van. Nem létezhet egy olyan új ég és új föld, ahol a füst folytonosan felszáll, hogy mindent elhomályosítson, és pedig a tűztavából felszálló füst. Ez lehetetlen. Az ezer éves békebirodalom után abszolút rendeződik minden, bekövetkezik az elszámolás, és akkor lesz egy új ég és egy új föld. És ezzel a régi el fog múlni, és nem fogunk többé még emlékezni sem a régi állapotra. De most néhányan közületek hitetlenül néztek, noha hívők vagytok, és ez néha meglep engem, vagy elcsodálkozok rajta, de mégis fel szeretném olvasni a Szentírásból, hogy tudjátok, hogy 100%-osan az ezer éves békebirodalomra vonatkozik, különösen ez a szakasz, különben megtörténhet, hogy az egyik vagy a másik nem tud megbirkózni vele. Tudva levően az Ézsaiás 66-ban van, és itt a 22. versben ez áll írva. Mert ahogyan az új ég és az új föld, amelyet én teremteni akarok, megmarad vagy állandósulni fog előttem, így szól az Úr kijelentése, úgy állandósuljanak a ti leszármazottaitok is, és a ti nevetek is. És úgy lesz, oda fog fejlődni a helyzet, hogy minden hónapban új holtkor, és minden héten szombaton minden hús-vértest összejön, hogy imádatot tanúsítsanak az én színem előtt, így szólt az Úr. Akkor úgy lesz, hogy kimennek majd a városból, és tekintetbe veszik azoknak az embereknek a holttestét, akik elszakadtak, vagy eltávolodtak tőlem, mert az ő férgük nem hal meg, és az ő tűzük nem alszik ki, nem oltódik ki, és utálatossá lesznek minden test számára. Mikor lesz ez? Mikor fog bekövetkezni? Amikor minden test eljön imádkozni szombaton és az új holdkor. Az új égben és az új földön nem lesz többé sem szombat, sem új hold. Ott ezeknek a világi fogalmaknak mind vége lesz, és senki sem fog oda nézni, és nem fogja látni azoknak a holttestét, akik pörkölődnek vagy égnek. Ez akkor nem lenne dicsőség, ez még azok számára is gyötrelem lenne, akik látnák. Nem ez 100%-ban az 1000 éves békebirodalomra vonatkozik. Voltak éppen erről nem is akartunk beszélni. Hallottuk a dicsőséges ígét, amit Isten eltervezett magának, azt be is fogja teljesíteni. De most térünk rá igazán a lényegre, hiszen Isten eltervezett magának valamit a gyülekezettel, vagy a gyülekezet által is, és éppen ez a lényeges pont, amit szemmel kell tartanunk. Ha a híreket hallgatjuk, úgy tűnik, mindannyian képesek vagyunk megkülönböztetni a dolgokat. Amikor az Egyesült Államok az MX-ről beszél, és azt mondja, 86-ban ott fog állomásozni, akkor pontosan tudjuk, hogy az X napon ott lesz a tojás, Amerika elpusztul, és ez lesz az X nap. És az M, nos, az lehet, hogy eljön, de lehet, hogy nem. Ezt meg tudjuk különböztetni. Meg tudjuk különböztetni Izraelben a történteket, és meg tudjuk különböztetni a nemzetek között. De a gyülekezettel kapcsolatos kérdés az, ami most a szívünk ügye lett. Istennek van egy terve a gyülekezettel. És mi hasznunkra lenne nekünk, mindannyiunknak, ha tudnánk, hogy Isten megvalósítja az ő tervét Izraellel, Egyiptommal, Szíriával, a népekkel, a nemzetekkel, Rómával és a többiekkel, ami még van. Nagyszerű, hogy tudjuk, és hálásak is vagyunk Istennek ezért. De nekünk hangsúlyoznunk kell, hogy Istennek van egy terve az ő gyülekezetével. Még ezekben az utolsó napokban is van egy terve. És vannak visszavonhatatlan irányelvek, amelyeket az eredeti nagy missziói küldetés tartalmaz. Ez Isten terve a gyülekezet számára és a gyülekezettel, hogy ugyanúgy folytassa az Úr szolgálatát, ahogyan azt annak idején elkezdte. És ezt az isteni tervet hitben fel kell ismernünk, és Isten segítségével kiviteleznünk. Vagy hagynunk kell, hogy Isten kivitelezze rajtunk keresztül. De ahogy már említettem itt azt is, a nagy missziói parancsban az Úr egyszer sem mondta, hogy amikor elmentek egy városba, imádkozzatok először, hogy ezt tegyem, és azt tegyem, és amazt még megtegyem. Egyáltalán semmi ilyesmi, hanem azt mondja, elküldelek titeket városról városra, menjetek el, és mondjátok el annak a városnak, a lakóinak, hogy közel érkezett hozzátok az Isten országa. Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat. Ez egy parancs. Ez Isten tervében elrendeltetett. Képzeljétek csak el magatoknak, hogy a tanítványok először bementek volna a városba, és félénken elkezdtek voltak könyörögni, Uram, tégy most valamit ebben a városban. Nem, hanem ő megparancsolta nekik, menjetek be a városba, és ha már bementetek, tegyétek meg ezt és amazt. Ez az ő parancsa. És egyszerűen el kell jönni annak az időnek is, amikor már nem prédikálunk eme megbízatást illetően, és nem beszélünk és vitatkozunk róla, hanem végrehajtjuk azt. Egyszerűen végrehajtjuk és várjuk, elvárjuk Istentől, hogy a szemünk előtt megvalósítsa. Amilyen bizonyossággal valósággá vált az ő szolgálatában, és ismerté és kinyilatkoztat, tette magát, olyan bizonyosan azzá kell válnia a gyülekezetben is. egy bizonyosság. Egy másik út nem létezik, amikor itt meg van írva, így esküdött meg a seregek ura bizonyára, valóban úgy történjen meg, ahogy előre meggondoltam, és ahogyan elhatároztam, úgy történjen meg, ahogy elhatároztam. Nos, rendben. Mi ezt teljes szívünkből elhisszük, és ez az abszolút igazság is. De még egyszer mondom, egyszerűen csak azt tudni, hogy Isten mit döntött a nemzetekkel, Izraellel kapcsolatban, vagy akár végső idők eseményeit illetően, hogy lesznek drága idők, éhínségek és földrengések, és mindezek, ezt mindannyian tudják. Tudjuk mi is, és hálások is vagyunk, hogy nyitott szemmel járunk, de ez még nem minden. Összefoglalóan az egész összkép összetartozik, és nekünk, mint gyülekezetnek fel kell ismernünk a gyülekezetre vonatkozó dolgokat. Ahogy Izraelnek fel kell ismernie, hogy mit határozott el Isten az ő számukra, hogy nekünk is fel kell ismernünk, hogy mit szent Isten nekünk, és mit határozott el, és ennek meg kell valósulnia is. Ő úgy döntött, hogy elküld egy prófétát a napok végén, ő úgy döntött, hogy kivezeti vagy kiragadja az ő gyülekezetét minden zűrzavarból. Úgy döntött, hogy kinyilatkoztatja az ő titkait, és sok mindent eldöntött, és végre is hajtotta ezeket az elhatározásokat, hiszen nem maradt csak a bejelentésnél, és ez annyira fontossá vált számunkra, hogy egyrészt meg lett adva a bejelentés, de másrészt minden profécia a beteljesedés által kapta meg a jogosultságát, a legitimációját. És ha az Ószövetségben olvasunk Józsefről, még egy Zsoltárban is ott áll írva, és lábait a kalodába szorították, amíg az általa adott profécia be nem teljesedett. Ő megkapta a proféciát a búzakalászról, a kévékről, és így tovább, és a meghajlásról, és a testvérekről, minden, ami még jövőbeni volt, és olyan sokáig, amíg ez beteljesedett, a lábai a kalodába voltak. Ő az igazi ígéret hordozója volt. Neki meg volt adva a profécia, ő látta a látomást, és tudta, hogy ez meg fog történni. De a beteljesülés idején bekövetkezett valóság volt. A lábai már nem voltak a kalotában, a kezei szabadok voltak, a lábai szabadok voltak, ő szabad volt, és valami történt, mindent összevetve. És jött a rengeteg ember, egész Izrael, és aki még éhes volt, és megkapták, amire szükségük volt. A profécia beteljesedésének napjaiban akkor kapták meg. És így a beteljesedett profécia mindig valami dicsőséges dolog. A beteljesült profécia valami dicsőséges dolog. Mindaddig, amíg még folyamatban van, várat magára, addig van reménység, de amikor beteljesedik, akkor valósággá válik, akkor úgy lehet tenni, ahogy Simeon is tette, és karjétba vehetett az Urat, a gyermek Jézust, és mondhatod, Uram, most már békében elbocsáthatod a szolgádat. Akkor a reménység, a vágyakozás a proféciából, a jövendőlésből, az ígéretből egy valóság lett. És szeretteim, higgyétek el nekem, addig nem fogunk a helyszínről mozdulni, egy helyt taposunk, amíg Isten ígéretei, amelyeket a gyülekezetnek adott, be nem teljesednek. Csak a beteljesedés által kerül ki lábunk kalotából. Kezünk nem lesz többé megkötözve, szánk megnyílhat. Hogyan volt ez a Zakariás esetében? Az ígéret meg lett adva, de ő nehezen tudta elhinni, és már is képtelen volt megszólalni. De azon a napon, amikor az ígéret mégis valósággá vált, és kezébe adták a táblát, hogy írjon, megírta, és már is kinyílt a szája. Már is meglazult a nyelve, elérkezett a beteljesedés napja. Innentől kezdve már nem volt ígéret, innentől kezdve valóság volt, és most az ígéret beteljesedése volt. És ez az, amiből minden hívő merített, ami megerősítette őket szellemileg napjaikban. Így kell ezt nekünk is látnunk a végidők végén. Az isteni valóság beteljesedett bibliai profécia. Mi volt Jézus Krisztus? Ő volt a beteljesedett bibliai profécia. Ő volt az asszony magva, akinek össze vagy szét kellett taposni a kígyó fejét, majd szét is taposta azt. Mindez valósággá vált. A proféták minden kijelentése valósággá vált. Mikiás azt mondta, te Betlehem, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda városai között, mert belőled származik majd nekem az, aki úr lesz Izraelben. Ez profécia volt, és hirtelen, váratlanul valóság lett belőle. Egyszer csak megszületik az Úr a betlehemi istálóba. Beteljesedés, valóság. És amióta az íge testé lett, csak isteni valósággal van dolgunk. És ha ezt hittel, minden erőfeszítés nélkül megragadjuk, de tényleg kimondjuk, Uram, te vagy a létező valóság. Isten minden egyes szava, ami előre ki lett jelentve, te veled kapcsolatosan, az beteljesedett. A 22. Zsoltár. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Kik felkiáltott a kereszten, aztán ki lett jelentve az is, hogy egy csontja se legyen összetörve. Noha már is ott van a római százados, már a kezében van a kalapács, és össze akarja törni a csontjait, és az van írva, hogy látta, hogy már meghalt, és nem nyúlt hozzá, hogy beteljesedjék az írás, hogy ne legyen összetörve egy csontja sem. Sőt, a profécia még azt is kijelentette, hogy epével kevert ecetet fognak neki adni. A mi urunknak pedig azt kellett kiáltani, szomjazom. És nem vizet adnak neki, hanem epével kevert ecetet adnak neki, mert a proféta ezt mondta. És azt is mondta, sorsot vetnek a köntösömre, és így tovább. És pontosan így történt. Amint több mint 100, már írtam is róla, 109 profécia beteljesedett, valósággá vált a mi urunk személyében, 109 profécia, Krisztus első eljövetelekor. Igen, mit szóltok ehhez? De most a második eljövetelével kapcsolatosan ezt mindannyian tudjuk, efelett örülünk is, de ennél fogva nem állhatunk meg? Most a gyülekezettel kapcsolatos valóságokról van szó. Ugyanúgy, ahogy azelőtt a gyülekezet fejével kapcsolatos realitásról volt szó Krisztusban, a megváltóban, úgy most a megváltottakról van szó, hogy Isten ígéje rajtuk keresztül beerősítést találjon és valósággá váljon. És hadd legyenek megszámolva az ígéretek, de valóban nagyon sok azok száma. És nekünk meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy Isten az ő földi, isteni valóságának egy részévé, annak tényezőjévé akar tenni bennünket. Ti vagytok Isten temploma? De hiszen igen, Isten temploma egy valóság. És amikor az Úr azt mondja, én közöttük fogok lakni, és közöttük fogok járni, és az ő Istenük leszek, akkor ez megfelel a valóságnak. Akkor ez úgy van, ahogy Isten kijelentette, és ha továbbit meg van írva, amit elő is lett olvasva, mert ha a seregek urának van egy célkütűzés, egy terve, ki akarja azt meghiúsítani, és az ő kinyújtott kezét ki tudja azt visszafordítani. Vajon nem így imádkoztak-e az első hívők, hogy Uram, nyújtsd ki a te karodat, és tégy nagy csodákat és jeleket. Nem ez volt az ima az apostolok cselekedeteinek könyvében? Természetesen, hogy ez volt. Ki akarja visszahallítani az Úr kinyújtott karját? Ki akarja meghiúsítani az általa lefektetett tervet? Bizonyára van egy íge, amit Pál apostol az efézusiakhoz írt. Remélem, rögtön megtalálom, hogy az Úr valóban úgy hagyja végre az ő tervét, ahogy szándékában állt, vagy ahogy elhatározta magának. És ez tulajdonképpen mindkét fejezetben benne van, az elsőben és a másodikban is. Itt azt mondja az elsőben, az Efézus Béliekhez írt első fejezetének 9. versében, mert hiszen megismertette velünk az ő akaratának titokzatosságát, az ő önkéntes tanács határozata szerint, amelynek megvalósítását saját magára vállalta. Mihelyt az idők elérték az általa elrendelt fejlődés kibontakozás teljes mértékét. Krisztusban, mint a fejben, mindent egységesen állandósítani akart, ami az egekben van, és mindent, ami a földön van. Ő benne most már mi is részessei lettünk az üdvösség ígéretben adott birtokának, miután eleve el lettünk rendelve rá, annak szándéka szerint, aki mindent az ő akaratának elhatározása szerint megvalósít. Pontosan úgy van, hogy mi az ő dicsőségének magasztalására szolgáljunk, mi, akik kezdettől fogva Krisztusba vetettük a mi reménységünket. Ő meghozta a döntést, a tanácshatározatot, ő leszögezte az ő akaratát, és ez így is marad. És ha úgy kell imádkoznunk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor hadd legyen, hogy Isten kinyilatkoztassa nekünk az ő akaratát, hogy ez meg is valósulhasson. Mert amit Isten megígért, annak valósággá kell válnia. És akkor van itt még egy szakasz, itt a harmadik fejezet, negyedik versének a második felében. Azzal, hogy felismerjük Krisztus titokzatosságát, amely a korábbi korszakokban nem lett ismertté téve az emberek fiainak, ahogyan most kinyilatkoztatott az ő szent apostolainak és prófétáinak. Nevezetesen, hogy a pogányok társ örökösek, és így tovább, és így tovább. És akkor itt a 8. versben az van írva tovább, igen, ezt feltétlenül tovább kell olvasnunk a 8. verstől. Nekem a legjelentéktelenebbnek, mint szentek közül, minden szentek közül megadatott ez a kegyelmi szolgálat, vagy hivatal, hogy a pogányoknak hirdessem az üdvösség üzenetét Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságáról, és hogy felvilágosítsak mindenkit afelől, hogy mi a magyarázata annak a titokzatosság megvalósításának, amely ősidők óta el van rejtve Istenben a minden dolgok teremtőjében, hogy most már vagy mostantól kezdve a gyülekezet által ismerté váljék Isten sokrétű bölcsessége a mennyei helyeken lévő fejedelmek és a hatalmasságok előtt. Ez a bibliai vers, amelyről ma este beszélünk, a gyülekezeten keresztül. De hiszen Pál apostol nem azért adta a megvilágosítást, hogy minden maradjon a régiben. Az isteni megvilágosítás azért lett megadva, hogy a gyülekezet megértse és felismerje, felfogja, hogy Isten a sokrétű bölcsességet a gyülekezeten keresztül akarja megismertetni, sőt, még a hatalmasságokkal és a fejedelmi tekintélyekkel is. Amilyen bizonyos az, hogy a sátán minden hatalma felett győzelmet aratott a megváltó, ez a győzelem ugyanolyan meggyőzően kell hirdetve és felmutatva legyen a megváltottakon keresztül is a sátán minden hatalma felett egészen a mennyei dimenziókig. Hadd olvassam fel nektek újra. Ez nem új tanítás, tegyétek magatoknak ősivé, csak újból fel kell tüntetni a gyertyatartóra, hogy ráébredjünk és felfogjuk, hogy voltak éppen mi is a rendeltetésünk. Nekem a legjelentéktelenebbnek minden szentek közül megadatott ez a kegyelmi szolgálat vagy hivatal, hogy a pogányoknak hirdessem az üdvösség üzenetét Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságáról, és hogy felvilágosítsak mindenkit afelől, hogy mi a magyarázata annak a titokzatosság megvalósításának. A megvalósításáról van szó, a titokzatosság megvalósításáról. De hiszen egy titoknak van valahogyan, meg kell találni a megvalósulását, beteljesülését, és a beteljesülés által válik isteni valósággá. Akkor már nem csak egy titokról beszélünk, hanem a valóságról. Ez a realitás. És itt az áll, itt áll a szó kifejezés, a titokzatosság megvalósításának, amely ősidők óta el van rejtve Istenben, a minden dolgok teremtőjében, hogy most már, vagy mostantól kezdve a gyülekezet által ismerté válik Isten sok rétű bölcsessége a mennyei helyeken lévő fejedelmek és hatalmasságok előtt. Nos, ez most a mi feladatunk. Márpedig, ha Isten gyülekezetének tekintjük magunkat, akkor magunk elé kell tűznünk ezt a feladatot is. Ezt nem lehet megkerülni. Nem ülhetünk csak úgy ölbetett kézzel, azt mondogatva, Uram, köszönöm neked a nagy titokzatosságot, hadd kezdjünk el hálát adni Istenemet titkának megvalósulásáért, amelyet a világ megalapítása előtt már megfogalmazott, és most a gyülekezeten keresztül akarja Isten megvalósítani, valósággá tenni. És ahogy már fel lett olvasva, hogy Isten eme sokrétű bölcsessége maga a mennyei hatalmak és a fejedelmek előtt is ismerté kell, hogy legyen téve. Legyen, hogy Isten a szívünkre helyezze, hogy ezt imádságban elébe tárjuk, és azt mondjuk, Uram, most eljutottunk arra pontra, hogy felismerjük, amikor is felismerjük, hogy te benned a Szentírás minden egyes szava, amely rád utalt, valósággá vált. Ezt látjuk, ezt felismertük. De most elérkeztünk egy olyan pontra, ahol felismerjük, hogy az írásból minden, ami a gyülekezet számára lett megadva, minden ígéret, minden parancs, minden, ami az ígében meg lett írva, valósággá válhat a gyülekezeten keresztül. Hogy így jelenítsük meg magunkat Isten előtt, és az Úr kegyelmesen ránk fog tekinteni. Hiszen ő ismeri a szívünket, hiszen nem rólad és rólam van szó, mint egyénekről, hanem az Úr gyülekezetéről van sokkal inkább szó. Istennek az az érdeke, hogy megvalósítsa, beteljesítse, valósággá tegye az ő ígéretét. Hogy képesek legyünk megragadni, hogy lássuk, hogy halljuk. Mindennek a gyülekezeten keresztül kell megtörténnie és megvalósulnia. Aztán az van itt írva tovább a 11. versben, ezt a határozatot, amelyet örökkévalóságtól fogva elhatározott, Krisztus Jézusban, ami Urunkban meg is valósította. Akiben örömteli bizonyosságunk és szabad hozzáférésünk van Istenhez, az ő benne állt, való hitáltal, örömteli bizalommal. Ezért is arra kérlek benneteket, hogy ne veszítsétek el bátorságotokat az értetek való szenvedéseimben, mert hiszen ez megdicsőlés számotokra. Isten titokzatosságának a megdicsőítéséről van szó Krisztussal és a gyülekezettel. És világosan hallottuk, Isten a Krisztusban volt, Krisztus a gyülekezetben van. Először bekövetkezett az, aminek abban az időben be kellett teljesednie, most pedig megtörténik az, ami erre az időre lett elrendelve, vagy meghatározva, és Isten nem hiába nyilatkoztatta ki nekünk az ő tanács határozatát. Hiszen ezzel meg akarta mutatni nekünk, hogy milyen ígéretek lettek adva a gyülekezetnek. Hogy miért? Csak azért, hogy megéheztessen minket, csak azért, hogy vágyat ébresszen bennünk, vagy hogy ki is elégítse azt. Isten ki akarja elégíteni. Isten meg akarja dicsőíteni magát. Ő be akarja teljesíteni az ő szavát. Ő valóra akarja váltani az ő ígéretét. Realitást akar tenni belőle. Sőt, még a szellem ígéretét, vagy a szellem kiáradását is. Ez már Ézsaiás és Jóel és a próféták napjai óta egy ígéret volt, kijelentés. De pünköskor valósággá vált. Az ígéret valósággá vált, az ígéretből realitás lett. Amikor az Úr azt mondta az ő tanítványainak, hogy menjetek el, és hirdessétek az evangéliumot, és aztán visszajöttek, azt hiszem különösen a 70-en, és azt mondták, Uram, a te nevedben még az ördögök is engedelmeskednek nekünk. Ő pedig így szólt, e felett egyáltalán nem kell örülnötök, mert ez magától értetődő, hiszen én megmondtam nektek, teljhatalmat adtam nektek, hiszen én elküldtelek titeket, az én nevemben indultatok el, az én szavaimmal, az én szavam valósággá vált előttetek, általatok és veletek együtt, hiszen ez nem is lehet másképp lehetséges, csak úgy, ahogy én kimondtam. És az Úr azt mondja, örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Nos, ez a lényeg. És azt hiszem, ezt egyszerűen fel kell fognunk, hogy Isten most el akar juttatni bennünket erre a szintre. És néhány napja valóban foglalkoztat engem, hogy meglássam az isteni valóságot, az igazságnak megfelelőt. Nem csak olvasni azt, itt az ígéretet, hanem olvasni, hinni benne, és aztán látni, hogy valahogy is valamikor megvalósul, mint valóság a gyülekezet életében. Ez az a feladat, amellyel most szembe kell néznünk. Senki sem tud üres szalmát csépelni aratáskor. Előfeltétel, hogy tele legyen búzával, búza maggal a kalász. És mi hisszük, ahogyan azt ezekben a napokban hangsúlyoztuk is, hogy Isten ígéje nem üres beszéd. Isten szava egy teljes értékű íge. Magában hordozza Isten erejét, alkotói ereje, gyógyítói ereje, megmentői ereje, szabadító ereje van. Minden ígéret szavában benne van Isten ereje, hogy az ígéret élő valósággá váljon. Nem te és én vagyunk azok, akik Isten szavát valósággá tesszük, hanem a titok abban rejlik, hogy Isten ereje már benne van az ígéret szavában. A kijelentésben, és amennyiben hitben befogadjuk az ígéret szavát, akkor a hit Isten erejévé válik bennem, hogy ez az íge, amelyet ígéretként befogadtunk, valósággá válhasson, valósággá kell váljon, és ennél fogva semmilyen erőfeszítésre nincs szükség. Ellenkezőleg, az erőfeszítés csak az útunkba áll, mert akkor mi vagyunk azok, akik meg akarjuk tenni, de ennek a hit által kell megtörténnie. A hit pedig nem a saját cselekedeteink, hanem a hit előhívja, kieszközli Isten cselekedeteit. Isten cselekedetei pedig a hitből fakadóan és a hit által történnek az ígéret szava szerint. Visszatérünk a kezdethez. Kezdetben vala az íge, és az íge Isten volt, és az íge Isten volt, és az íge testé lett. Az ígéret váratlanul, hirtelen valósággá vált egy Jézus Krisztusnak nevezett emberben, ami Urunkban és megváltunkban. Minden íge kijelentés, amely őrá vonatkozott, egyszer csak feltűnt, alakot öltött. Látni lehetett őt, és minden beteljesedett benne és általa, és ugyanaz vonatkozik napjainkban a gyülekezetre is. És ennél fogva nem tágítunk. Isten szólt hozzánk, ez a valóság, Isten kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát, ez is valóság. Mi pedig felismertük az igazságot, ez is valóság. Isten országában, és hála Istennek ezért, csak isteni valóságokkal van dolgunk. És úgy vélem, hogy jogunk van látni, és Isten tervének a megvalósulását a gyülekezeten keresztül is, ha mi vagyunk a gyülekezet, vagy a gyülekezetnek egy része. Ehhez egyszerűen jogunk van. De hadd érkezzünk felszabadultan és feloldódva valóban Isten jelenlétében. És hitben köszönjük is meg neki, köszönjük már neki, és mondjuk neki, Uram, te azt mondtad, úgy, ahogyan én a világban vagyok, úgy vagytok ti is ebben a világban. Ahogyan elküldött engem az Atya, úgy küldelek el én is benneteket. És én veletek leszek minden napon. A világ végezeteig. és ehhez még az erőteljes ígéret, hogy a cselekedeteket, amelyeket én tettem, ti is meg fogjátok tenni. Ez meghaladja a képességeinket, meghaladja a gondolkodásunkat is. De vajon Isten nem képes-e többre, mint amit mi fel tudunk fogni, mint amire mi képesek, mint amit képesek vagyunk gondolni, kigondolni? Ha ezt mondta, akkor a szava mögött is áll. Akkor be kell teljesítenie. És Isten valóban véghez vitt, ami... És Isten valóban véghez vitt olyan alkotási csodákat a mi időnkben, amelyek valóban túlmutatnak azon, ami akkoriban történt. És így teljesen megbízhatunk a mi Istenünkben. Ő minden bizonnyal, mindent alaposan és megfelelően el fog végezni. Amiben Isten meghozott egy döntést, akkor azt végre is hajtja. Ha kinyújtotta a karját, ki tudja visszahallítani. És sokszor mondtuk már, az Úr jobbja felmagasztosul. És mondja, ezt mondja Isten ígéje, és ha hisszük Isten ígéjét, akkor az magasztos neked és nekem, és tudjátok, hogy ez mit jelent? Azt, hogy az Isten népének győzelme van. Amikor Mózes kele fel volt emelve, felemelve tartotta, annyi ideig győzedelmeskedett Izrael népe. És amikor Mózes kezé gyengék lettek, az ellenség győzedelmeskedett. És eljött Áron és Húr és Mózes kezét megtámasztották. Nos, Isten kezeit nem kell senki támassza. Az ő jobb keze fel van emelve, és amíg az ő jobb keze fel van emelve, addig az ő népe győzelmet is arat. Így volt ez Mózessel is, és Mózes csak egy ember volt, de egy Isten embere volt. Isten nevében emelte fel a kezét. Felemelte a kezét Istenhez, és Isten győzelmet arat. Az idő alatt mindent lerohantak, mindent legyőztek, és győzelem volt az egész fronton és a vonalon. És hirtelen már nem volt ez így. Amíg az Úr jobb keze fel van emelve, addig nem csak remélhetünk, hanem isteni kötelességünk, hogy számoljunk Isten győzelmével a gyülekezetben. Egy másik út nem létezik. Hitben fel kell idéznünk magunknak ezeket a dolgokat, és azt kell mondanunk. Hűséges Istenem, ma mi rajtunk van a sor. Mi vagyunk a Földön. Ma mi viseljük a felelősséget a Te színed előtt, hogy a Te szavad, a Te ígéreteid valósággá váljanak általunk. És mi szembenézünk ezzel a kihívással, és Isten meg fog ajándékozni minket kegyelemmel, hogy ne szégyenüljünk meg, hanem kegyelemmel és irgalommal koronázzon meg bennünket. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Mennyei Atyám, szívem meghatottan hálát ad, és imád téged. Itt állunk ezen a helyen, ahol Te szóltál hozzánk. Hittel befogadtuk a Te szavadat. Hadd váljanak a Te ígéreteid valósággá. Neked van egy gyülekezeted a Földön. Magasztalunk Téged ezért, és kérünk Téged, Urunk, hogy magasztosulj Te fel, hűséges Istenem, és erősítsd meg a Te ígédet. Küldj nekünk hitet, bízalmat és magabiztosságot, halleluja! Ahogyan beteljesedett rajtad minden íge földön jártad idején, úgy teljesedjék be rajtunk is minden íge, amíg még itt vagyunk, és az is, hogy elragadtassunk Te általad, hogy veled lehessünk, magasztalva legyen a Te neved. Amen.